eredményesére találkozó 2012. február 10-e. A szellemi háború 9. rész. Ki mondta neked?
Nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Hogy? Mehet, igen, már elkezdtem. Én ezt mindig rosszul csinálom, úgyhogy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek is a kamera mögött, a stábnak, Rafi, Attila, Ernő. Te nem, te csak oda ültél, igen. Jó. És mindazoknak, akik a felvételt hallgatjátok és nézitek. Engedjétek meg nekem, hogy mielőtt tovább menjünk a szellemi háborúval, egy kis helyzetjelentést adjak. Mehet? Ugye elkezdtük a gondolkodás forradalma sorozatot valóságosan és ténylegesen. Tegnap délután 17:30 volt az első igazi része, az első része, ami az ember valós szükségei, hamis és valós teljesség, avagy miért keresik olyan sokan hiába a boldogságot, ez volt a címe. És azt gondolom, hogy jól sikerült. Ugye az Ernő azt mondja nekem, hogy jól sikerült. Péter is azt mondja, hogy jól sikerült, csak kötekszik, hogy ez nem az első volt, hanem a második. És igaza van, mert az első rész, amit az egy bevezető volt, és nem része a tematikának. Tehát az egy ilyen általános info volt arról, hogy gondolkodás mit jelent. Bár egy csomó mindenbe belementünk, nem? Ami fontos volt. Tehát, akkor ez a második volt, most mit vagytok úgy oda? Tehát ez tényleg... De... Csak összefoglaltam, igen, igaz? De jó, akkor csak így kell mondanom, hogy a fejemben van egy tematika, amiben vannak elemek, amikről muszáj beszélni. És ez volt az első ilyen előadás. A legeslegelső, a bevezető, az igazából egy ilyen kedvcsináló volt. Egy ilyen tekintsük át, hogy mi a szöszért beszélünk gondolkodásról. Ez az, ami azt hiszem, hogy hozzáférhető a neten, igaz? Ez fönt van. Tehát a bevezető fönn van a neten, hangban és videóban. Kérlek, nézzétek meg, ez a rész már nem lesz fönt. Tehát a maga a gondolkodás forradalma sorozat, illetve a világkép forradalma, és aztán később a kapcsolatok forradalma nem kerül föl az internetre. Nem, ez nem igaz. Fölkerül, csak másképp. Tehát ugye az a tervünk ezzel a szolgálattal, hogy nagyon sok embert elérjünk, de nem úgy, mint ahogy eddig, ad hoc módon, hogy ömlesztve fölpakoljuk az anyagokat a netre, és aki kapja, marja, hanem egy olyan módon, hogy szeretnénk törődni is azokkal, akik ezt meghallgatják. Azaz regisztrációhoz fogjuk kötni a videók letöltését. Ilyen módon tudni fogjuk, hogy ki az, akit ez érdekel, és fogunk neki további anyagokat küldeni, fogunk neki, értesítőket küldeni, hogyha konferenciát csinálunk, esetleg megszervezhetünk helyi érdeklődéstől függően helyi rendezvényeket, ugye kiderül, hogy mint tudom én, 80-an letöltötték Szegeden, akkor lehet, hogy érdemes abban gondolkozni, hogy Szegeden megtartunk egy ilyen rendezvényt. És a másik gondolat az az, hogy ugye a gondolkodás forradalma ahhoz, hogy nőni tudjon, egy támogatott szolgálat kell, hogy legyen. És ezen a ponton is hadd mondjak köszönetet nektek, akik gyakorlatilag megcsináltatok mindent ahhoz, hogy ez elindulhasson. Pénzt adtatok, munkát, energiát tettetek bele, hittetek ebben, és csak nagyon-nagyon köszönöm. De ahhoz, hogy ez tovább tudjon nőni, és tovább tudjon működni, ahhoz igazából bevételre lesz szükségünk. És az egyik mód, amit kitaláltunk erre, az az, hogy értéket adunk a profin elkészített anyagoknak. Tehát a videóknak lesz egy úgymond támogatói értéke. Ami az nem azt jelenti, hogy fizetni kell érte, hanem azt jelenti, hogy amikor valaki letölti, akkor úgy tudja letölteni, hogy közben megérti, hogy milyen értéket kap, és hogy igazából, ha szolgálva érzi magát, és hogyha adott neki az, amit kapott a hanganyagban vagy a videóban, akkor megteheti, hogy azt a jelképes értéket, amit adtunk neki, ki is fizeti, és ezzel támogatja a szolgálatot. Most ezt nem lehet megcsinálni, ha csak föl van rakva az anyag valahova. Úgyhogy ezt a gondolkodás forradalma oldalra szeretnénk felrakni, és aztán magába az anyagba is beletenni. Tehát mondjuk mit tudom én, az Ernő elmond egy bevezetőt, és ebben elmondja, hogy ez hogy van. A Péter elmond egy záró akkordot, és elmondja, hogy ez hogy van. Mert hogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez az anyag terjedhetne, ha mehetne szanaszét, de azt is szeretnénk, hogyha igazából az erőforrások megteremtődnének ahhoz, hogy ez tényleg működhessen. Csak mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Én most megálmodtam, hogy milyen profi online rendszert lehetne erre felépíteni. Biztos tudjátok, hogy én online marketinges vagyok, elvileg az egyik olyan ember vagyok, aki a legjobban ért ehhez, nem is tudom. Tehát így elvileg jó vagyok ebben. De az a helyzet, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Tehát körülbelül, mit tudom én, egy hónap napi 8 óra munka azt a rendszert összerakni, ami halál profin kiszolgálná akár érdeklődők ezreit. Tehát tényleg, tehát zseniális, tehát csak nem fog elkészülni. Csak ilyen egyszerű. Nem fogom tudni, mikor megcsinálni. Egyszerűen anélkül, hogy időt és eszközöket tudnánk vásárolni, ez a dolog nem fog egy bizonyos színnél nagyobbra nőni. És ez bizonyítja ez is, mert ez a színpad nem került volna ide, és ez az egész dolog nem indult volna el, hogyha 5-6-an nem adtatok volna nagyon komoly időt és energiát, és nem adtatok volna pénzt. Ez nem történt volna meg. Olyan elképzelések, mint amilyen ez a gyülekezet történetében, 10 000 volt már, amiből néhány megvalósult, de a többsége sose valósult meg ezen a ponton. Mert nem volt ember, aki az idejét és energiáját oda tudta volna adni kellő mértékben, és ez sokszor azzal függött össze, hogy nem voltak pénzügyi erőforrások, amivel vagy azt az időt ki lehetett volna váltani, vagy az eszközöket létre lehetett volna hozni, meg lehetett volna teremteni. Úgyhogy ahhoz, hogy egy dolog nagyra nőjön, ahhoz egy ilyen módon is profinak kell lennie. Mi most ezt szeretnénk úgy csinálni, hogy meglegyen a lehetőség erre. Jó? A harmadik gondolat az az, hogy soha semmi nem volt még szellemileg annyira megtámadva az életemben, mint ez. Figyeljetek, az életem legrosszabb heteit élem. Ami nem olyan nagy baj, csak így mondani akarom nektek, hogy kérlek, imádkozzatok ezért. Tehát ugye te lobog a hajunk, nekem is, Encsinek is, olyan érzésekkel kelek és fekszek, amiket utoljára akkor éreztem, amikor nem voltam még hívő, és az élet épp szétszincált, és meghalni akartam. Nem akarok meghalni, ne értsetek félre, csak iszonyatos szellemi ellenállást érzékelek és tapasztalok. Nem tudom, hogy ti, akik segítetek, akik tényleg elköteleztétek magatokat emellett, nem éreztek-e hasonlót? Van, aki bólogat, van, aki rázza a fejét. Megtörténhet, jó? És én azt gondolom, hogy minél nagyobb az ellenállás, annál inkább tudhatjuk, hogy jó úton haladunk. Annál inkább lehetünk ilyen buldog természetűek, és mondhatjuk azt, hogy oké, ezt végigcsináljuk. És aztán a harmadik vagy a negyedik gondolat, hogy figyeljetek, képtelenek vagyunk bármit megcsinálni. Tehát, hogy ezt figyeljetek, lehetetlen. Lehetetlen. De az Úr igen. Tehát úgy értem, Isten mozdult, és mi hisszük, hogy csak, tudod, mentünk utána. És attól még a kihívások nem szűnnek meg, attól még nem lesz minden ilyen, tudod, csicsergő madarak és indafonal a háttérben, tudod, minden szép, hanem tudod, amikor az Úr kivezette Egyiptomból a népét, akkor ott 10 csapás közepette, egy dráma közepette vezette ki őket. Amikor kijöttek Egyiptomból, mert a fáraó már nem bírt ellenállni és elengedte őket, akkor 10 perc múlva meggondolta magát, és azonnal utánuk ment, hogy megölje őket. Úgy értem, jön utánunk is. És aztán tudod, beszorultak az az egyiptomi sereg a hátuk mögött, hegység jobbra, hegység balra, szemben meg a Vöröstenger. Sokat tanultunk már erről. De kétségbe esett, és reménytelen helyzetbe kerültek. Úgyhogy lehet, hogy ez is az, ami ránk vár. Viszont ők voltak az egyetlen csoport a Földön, aki élőben átélte a szétnyíló Vöröstengert. Az se semmi. Azt mind megnéznénk, igaz? Tudod, befizetünk az utazási irodába a szétnyíló Vöröstenger túra, tudod? 28.500 forint, 3 éjszaka, repülőjegy benne, ha mennénk, tudod? Nem, oda másképp lehet eljutni. Oda a hátunkban az egyiptomi sereggel lehet eljutni. És csak nagyon-nagyon komolyan kérlek titeket, hogy tényleg imádkozzatok ezért. Egy elv, a feleségemmel beszélgetünk sokat, és ez is meg van támadva. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk ezt együtt csinálni. Mindig ez volt az álmunk, hogy valamit együtt csinálhassunk. De hát tudod, a gyerekek, a munka, nagyon nehéz együtt csinálni. Másrészt meg ugye itt van ez a fura képlet, hogy tudod, Sanyi, hát persze, te szolgálsz, mert te vagy az, aki beszélsz, igaz? Te ott állsz kint, tudod, te vagy a sztár, így könnyű, de én mit csináljak, tudod, mondja a feleségem. És ez elsőre olyan igaznak hangzik, tényleg, hát mit csináljon szegénye? Majd, mit tudom én, 10 percet az elején adok neki, vagy majd elfelezzük az előadást, vagy valami ilyesmi. És ez egy óriási hazugság a pokol fenekéről. Mert ez nem így működik. Tehát, hogy figyeljetek, mi egy test vagyunk, ahol minden tag különbözik. Attól tudunk egységben lenni, attól tudjuk kiegészíteni egymást. Nem akarhatod ugyanazt csinálni, mint a másik. Nem lenne jó, ugye? Van már egy jobb szem, miért akarsz jobb szem lenni? Legyél szempilla, vagy retina, vagy mit tudom én. Tehát, hogy akarj az lenni, aki vagy. Ugye, Isten nem volt... Tudod, nem egy gyenge pillanatában alkotott téged annak, ami és aki vagy. Az az a hely, ahova te való vagy. És figyeljetek, az áldás, az ajándék az egységesen jön a testnek. Úgy értem, ahol egység van, ahol azt mondjuk, hogy én hiszek és része akarok lenni ennek, azt az ajándékot kapod, amit az egész egybe. Pásztor Stevens prédikált egy üzenetet 20 évvel ezelőtt, és én azt mondom, hogy én alávetem magam ennek az üzenetnek. Én Pásztor Stevensnek vagyok az egyik tanítványa, bár ő már nem is él. És én része vagyok ennek a gyülekezetnek és a Krisztus testének ennek a részének. Én meg fogom kapni azt az ajándékot, amit Pásztor Stevens kap azért az üzenetért. Ha tanítvány nevében adsz a prófétának egy pohár vizet, akkor a proféta jutalmát kapod. Tehát csak ezt akarom mondani, hogy ez csak egy illúzió, hogy ez a szolgálat, ez rólam szól. Tehát rólam biztos, hogy nem szól, de hogy Sanyinak adta az Úr az üzenetet, és akkor tudod, és akkor ez egy illúzió, ilyen nincsen. Ez olyan, mintha egy nyelv azt mondaná, hogy tudod, hogy minden. Hát próbáljuk ki, az mindent lerakjuk oda, mi lesz belőle? Na, hol vannak azok a nagy szavak, tudod? És mit nevettek? Hát ez csak egyszerűen így van. És csak én ezt annyira átlátom és átérzem, hogy ha itt valami történni fog, ami nagyobb annál, ami eddig történt, akkor az azért van és lesz, mert az Úr elhív téged, mint ahogy elhívott engem is. És én vállalom azt a részt, amit az Úr rám tesz, és te vállalod azt a részt, amit rád tett. Bármennyire picinek tűnik az, nélkülözhetetlen. És része az egésznek csak úgy, mint a leglátványosabb rész. Tudod, én nem építettem színpadot, úgyhogy nem is jövök többet. Nekem kellett volna a színpadot építeni. Nem, ez nem az én részem. A magamét hadd tegyem meg, és a többi pedig az Úr úgy osztja szét, ahogy jónak látja. Úgyhogy csak nagyon hálás vagyok, értetek, mindannyiatokért. Azt meg észrevettétek, hogy egyre kevesebben vagyunk? Király. De tényleg. Úgyhogy változtatnom kell az üzeneten. Én mostantól a bőség evangéliumát fogom prédikálni, hogyan gazdagodjunk meg gyorsan és egyszerűen. Tíz nélkülözhetetlen ima, amely Istenből kikényszeríti az azonnali áldást. Szerintetek többen lennénk? Hát egy darabig, igen. Jó, de mi legalább jól érezzük magunkat, igaz? Jó, még egy utolsó gondolat. Gyertek el csütörtökönként. Tehát egyrészt szerintem jó az anyag, nem? Tehát, hogy jó cucc. Nekünk, tehát nekem is haszta, jó cucc, nekünk jó. Szerintem kétszer simán meg lehet hallgatni úgy, hogy hasznunkra van. De a másik, amiért gyere, az az, hogy lásd, hogy mi történik, és tudj hívni embereket. Tehát figyelj, ha hallottál egy üzenetet, és csak egy gondolatra emlékszel, tudni fogod, hogy kell meghívni valakit. Mert hallottad, hogy milyen válasz, milyen kulcs hangzott el. A harmadik, hogy itt nem akartak elengedni minket utána. Tehát én úgy kellett elmenekülnöm. Beszélgetni akarnak emberek. Felkavarta őket. Kilenckor mentetek el. Úgyhogy 7:30 volt vége. Tehát még másfél órát itt beszélgettünk. Én elmentem. Úgyhogy kérlek, hogy ha tudsz, gyere el, ez egy szolgálat. Tehát, hogy gyere el, hogy te kapj, de gyere el azért, hogyha valaki melléd szegődik, és azt mondja, hogy ez jó volt, akkor utána beszélgess vele. Annyi, hogy arra figyelj, hogy ő ugye, tehát, hogy ő a megértésnek egy bizonyos szintjén van, és csak abból a kontextusból beszélgethetsz vele, ha nem akarod elszúrni, ami már elhangzott a rendezvényen. Nem mondhatod neki, hogy Isten szeret téged, és hidd el, hogyha megtérsz, akkor minden rendben lesz, mert ő az előadás sorozatnak egy későbbi pontján jön, előkészítve úgy, hogy az tényleg segítsen neki. Abban tudsz neki segíteni, ami már elhangzott. De te arról sokat tudsz, te azt érted, mert ezek mind bibliai alapelvek. Ennyi. Jó. Oké. Rendben, jó ez? Csak köszönöm, és hálás vagyok. Mondjuk egy imát, és kezdjük el. Imádkozzatok Encsiért, jó? Képzeljétek el, eltörte az orrát. Volt egy áramszünet nálunk, és futott a gyerekekért, és történt egy baleset. Jó, ilyen dolgok történnek, ilyen fura dolgok. Ellepte a penész a gyerekszobát, meg ilyenek, tehát nem is tudom. Mennyei atyánk, csak kérünk, hogy kavarj fel minket, tölts be minket, Urunk, tölts be minket. Nélküled semmik vagyunk. Nélküled semmink nincs. Olyanok vagyunk, mint a szomjazó. A nyelvünk az ajkunkhoz tapad. Innunk kell, Urunk. És annyi mindenhez szaladunk, annyi mindennek engedjük meg, hogy kitöltse a gondolatainkat. Csupa olyan dolognak, ami aztán szomjasan hagy minket. Hadd jöjjünk hozzád. Valahogy, Urunk, vonj minket, hogy jöjjünk hozzád, hogy figyeljünk rád, hogy rád legyünk éhesek és szomjasak, mert csak nálad elégülünk meg. Semminek nem kell megváltozni a körülményeinkben, ha te velünk vagy. Semmi nem hiányzik, hogyha az imáinkban megtalálunk. Semmi baj nincsen, ha te mondod, hogy nincsen semmi baj. Téged keresünk, Urunk. Téged találtunk meg. jelentsd ki magad újra meg újra. Minden nap kell a manna. Minden nap szükségünk van a jelenlétedre. Minden nap kell, hogy olvassuk az igédet. Minden nap kell, hogy veled gondolkozzunk. És igazából minden nap te kell, hogy megvigasztalj, megeleveníts, megríkass minket. Adj nekünk, Urunk, Jézus, mindenható Isten, öröktől fogva örökké létező Isten, mindenek felett való hatalmas, hatalmas Úr, nincs semmi feletted, nincs semmi, ami korlátozna téged, nincs semmi, semmi nagyobb nálad. Itt vagyunk, a te kicsinyeid. Itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy Abbá, Atya, azt mondjuk, hogy drága apukánk, mint ahogy a fiam mondja, ahogy az ölembe kéreckedik, ahogy betegen megrémül, és keresi az anyját, vagy az apját. Ezek vagyunk mi, Urunk. Ne hagyd minket. Ne hagyd minket. Távol tőled. Áld meg ezeket a gondolatokat, ezt az üzenetet most. A te nevedben. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy... Az működik az az óra megint, igaz? Oké. Szuper. Tessék? Mindjárt vége, igen. Ugye a legutóbb Jézus megkísértését vettük végig. Szeretnék ehhez egy pár gondolatot egy Mózesből hozzátenni. Ugye ez volt az ördögnek az első nagy akciója, és igazából ez volt az az esemény, ahol ő megszerezte a jogot a föld fölött. 3. fejezet, 1. vers. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És itt kezdi a kísértést. És az első, amit tesz, az az, hogy megkérdőjelezi Istent. Egy olyan módon teszi, hogy a... mi jogos szükségeink megelégítését, vagy legalábbis Isten szándékát arra, hogy megelégíti a mi jogos szükségeinket, kérdőjelezi meg. És nem radikálisan az ellenkezőjét mondja annak, ami elhangzott, hanem arra hivatkozik, ami elhangzott, és egy kicsit torzítja. Tehát igazat mond egy olyan szemszögből, egy olyan aspektusból, hogy az végül is már hazugság legyen. Ugye tudjuk, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, kivéve a jó és rossz tudásának a fájáról. Úgyhogy a trükk az az, hogy félelmet, kételyt ébreszt bennünk. Azt mondja, hogy tényleg nektek olyan istenetek van, aki azt akarja, hogy éhen haljatok? Micsoda gáz? Tudod, és tényleg, hát Isten mondta, hogy ne együnk, de várjál, nem minden fáról, csak egyről. De lehet, hogy ez csak a kezdete a dolgoknak? Lehet, hogy ez a bevezetője egy sorozatnak, aminek a végén egyetlen fáról se ehetünk? Tudod, a lényeg, hogy ő elültet egy gondolatmagot a szívemben, amit ha tovább gondolok, elszakadok Istentől. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk. Tehát az asszony emlékezett rá, hogy ez hogy van, kijavította a kígyót. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. És ez eddig korrekt. Viszont az eredetitől való eltérés gondolatának a megszületésével Éva elindult egy olyan irányba, ahol kész volt az eredetitől eltérni. És itt meg is tette. Tehát kijavította a kígyót, minden fáról, fának gyümölcséből ehetünk, csak arról az egyről nem, ami a kert közepén van, ez eddig korrekt, és itt mondja azt a kis extrát, amit már ő tett hozzá. Azt mondja, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. A meghaltok is stimmel, a ne is érintsétek nincs benne. Nem tudom, hogy láttatok-e már olyan gyümölcsöt, ami mérgező. Általában vannak olyan szobanövények, amik mérgezők. Ott van a szobánkban. Feleségem nem is szereti őket, mert tudod, a gyerek hát, ha megeszi. De amúgy nem olyan nagy kockázat ott tartani. Tehát ha a gyerek megenné azt a szobanövényt, meghalna. Mérgező a levele. De hát ki az a marha, aki megeszi a szobanövényt? Hát a gyerekeim esetleg, igen. Na de komolyan, tehát hogy a jó és rossz tudásának a fája az nem egy ilyen, tudod, egy ilyen világító, tudod, rettenetes hely volt, amire ha csak rágondoltál, akkor tudod, Isten haragját vontad magadra. Szerintem nyugodtan piknikezhettek volna a tövében. Mint ahogy a te kertedben vagy az enyémben van egy csomó olyan dísznövény, például a kerítést szoktak csinálni, ilyen nagyon szép színes bogyói vannak. És gyerekként mindig néztem, hogy nagyon szép bogyók, nem lehet ezt megenni, és mindig mondták, hogy nem, az mérgező. Hogy? Tiszafa, ez az, tiszafa. Az? Biztos az, mindegy. Mert olyan bokornak tűnt, nem fának, de ez a neve, bokor. Ez is milyen ellentmondásos. Tiszabokor kéne, hogy legyen a neve, az tiszafa. Na, a lényeg, hogy az ember csak nem eszi meg, és semmi probléma nincs vele. Igaz? Semmi probléma nincs vele. És itt lásd meg ezt a gondolatmenetet. Az ördög megkísértette Évát egy olyan módon, hogy megkérdőjelezte Isten jellemét és Isten gondoskodását. Egyfajta fenyegetettség érzetet keltett Évában. És Éva bár ellenállt, de az érzet megszületett benne, és egy másik ponton eltorzította Isten jellemét úgy, hogy fenyegetőbbé tette, mint amilyen ő már eredetileg volt. Ezt látjátok a folyamatot? Tehát csak ugyan nem ehettek egyetlen fáról? Nem, ehetünk, de a gondolat már megszületett bennem, hogy Isten nincs 100%-osan velem. Isten bizonyos szinten fenyegető az én szükségeimre. Isten nem az, akinek mondja magát. És tudod, egy elidegenedés elkezdődik. És ahogy válaszol, már benne is van ez a gondolat, ennek a gondolatnak a megnyilvánulása a válaszában. Ne is érintsd. Isten egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Tudod, Istennel vigyázni kell. Mert tudod, ő, és ez a kísértés lényege. Az álnokság ugye ez, amikor én eltorzítom Isten jellemét. Ez volt az ördög bukása. Ugye ezt láttuk, hogy egy ponton álnokság lett található benne. Az álnokság a Isten jellemének az eltorzítása, amikor kevesebbet gondolunk Istenről, mint ami ő maga. Ezért fontos újra meg újra visszamenni az igéhez. Ezért fontos újra meg újra a gondolkodásomat Istenről az igéhez igazítani. Mert ahogy én gondolkozom, az alapján, ahogyan én látok személyeket, ahogy én értelmezem a jóságot, ahogy én értelmezem a szeretetet, simán lefaragok Istenből, és a lefaragott már nem elég. Értitek? Tehát hiába Isten nagyon szerető, de azért a jó és rossz tudásának a gyümölcsét azt nem is érinthetem. És ez azért igen, hogy nekem belefér. Hát én még azt is mondtam volna, hogy abba az országban nem mehetek, ahol az a fa van. Isten nem ilyen, Isten laza. Ő azt mondja, ne, csak ne edd meg. Hát mondom, nagyon egyszerű. Azóta is van egy csomó mérgező ügy. Ne edd meg. Nincs semmi baj. Az egy mérgező gyümölcs. Megeszed, meghalsz. Ne tégy hozzá, ne végy el belőle, amit Isten mondott. És aztán a folytatás. Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, és folytatja a stratégiát. És most a másik irányba tolja el a dolgot. Az egyik, Isten jellemét ugye lecsonkította, kisebbnek mutatta, szigorúbbnak Istent, mint amilyen, utána pedig a következményt elbagatelizálja. És azt hiszem, hogy ez a módszer. Isten szörnyű, lázadj föl ellene, én adom neked a tutit, a jó megoldást, a én segítek, mondja az ördög, és hidd el, nem lesz következménye. Hogy értem, tudod, Isten messze van. És példabeszédekben, nem prédikátor könyvében van, hogy az ember sokáig követhet el bűnt, megkeressük, jó? Először is prédikátort keressük meg. Ez gyakorlatilag 8.11, mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, ezért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel, úgy, hogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. Tehát az történik, hogy elkövetek egy hibát, és nincs azonnali ítélet, tudod, hanem hosszú idő múltán jön csak. És ezért azt hiszem, hogy minden rendben van. És ez az elhalasztott ítélet az, amit itt kihasznál az ördög. Azt mondja, hogy dehogy is haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És itt megint visszahozza az előző módszert, Isten vissza akar tartani valami jót tőled, ő igazából irigy, és csak azért mondja, hogy ne egyetek a jó és rossz tudásának a fájáról, mert akkor olyanok lesztek, mint ő. És egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem is hazudott. Itt nem is hazudott az ördög. Az ördög itt csak azzal hazudott, hogy nem halunk meg. Mert abban a pillanatban, ahogy az ember képes ítélni Istentől függetlenül, meghal. Az embernek az élete az, hogy kapcsolatban van Istennel, és függ tőle. Az embernek a lelki nyugalma, a biztonsága az, hogy nem maga ítéli meg az életének a körülményeit, hanem megkérdezi Istentől, hogy azok mik. Mert hogy az ember véges, és én a véges ítéletemben tévedek. Én azt látom, hogy most minden rossz, úgyhogy az élet kétségbejtő, az élet reménytelen. Nem értem az összefüggéseket, és egyáltalán nem látom a jövőt. Úgyhogy én ránézek az életemre, és azt látom, hogy most minden rossz, és meghalok. Meghalok önmagam számára, meghalok a környezetem számára, és meghalok Istennek, elválasztódom tőle. Az álnokságom csak növekszik, mert ő tehet róla, hogy ilyen rossz helyzetben vagyok, ő az, aki nem segít rajtam, elidegenedek magamtól, én egy boldog ember szerettem volna lenni, de most, ahogy magamra nézek, az az ember vagyok, aki tönkretettem az életemet, elidegenedek a környezetemtől, mert ők is tehetnek róla, és gyakorlatilag meghalok. Pedig ha csak annyit tennék, hogy azt mondanám, hogy én nem ítélek. Én nem tudom, hogy milyen helyzetben vagyok. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz nekem. Most azt érzem, hogy ez kényelmetlen. Uram, mit gondoljak erről a helyzetről? És a gyerekek ezt csinálják. A gyerekeim még profik. Ők tudják, hogy kell élni. Ők azt mondják, hogy fölveszem, és azt mondom, Benji, minden rendben van. Igen, igen. És abba hagyja a sírást. Komolyan. Péter nem hiszi. De a Benji tudod. Na, tehát, hogy de érted? Tehát, hogy vajon ő mit értett meg a valóságról mélyebben, amikor az ölembe vettem? Semmit. Ő csak tudja, hogy nem tudja. És bízik abban, hogy én tudom. És az életet ő az alapján ítéli meg, amit Istentől hall. Ez az, és akkor minden egységes, mert én függök tőle, ő tud mindent, és ilyen módon egy teljes harmónia és összhang van köztem, közte és a körülményeim között. Hát csak épp másképp alakul, mint ahogy gondoltam. De minden rendben van. Minden rendben van. Erről beszélgettünk Encsivel, hogy ennek a mondatnak milyen óriási jelentősége van. hogy minden rendben van. Tudod, nem lenne erre szükségünk, hogy Isten odaüljön mellénk, és rátegye a kezét a vállunkra, így magához húzzon, és azt mondja, hogy hé, minden rendben van. Minden rendben van. Minden rendben van. Rendbe hoztam. Tudod, nem csak úgy rendben van, hanem én a mindenható Isten, aki a szavammal tartom fönn a mindenséget, akinek akkora hatalmam van, hogy minden a kezemben van. Ugye, te a hajad szálai sorszámozva vannak. A 4572-es kihullott ma reggel fésülésnél, de már nő helyette a 4858-as. Tudod, és ez csak úgy. Nem hullik két egyforma hópehely. A világ történelem óta ezt mondják, nem hullott két egyforma hópehely. Tudod, mi az, ami belefér neked, Uram? A napot, a csillagrendszereket, a végtelen teret, azt a hihetetlen energiát, ami az anyagban tárolva van. Én vagyok az. És én azt mondom, minden rendben van. Mire én azt mondom, ja persze. Hallottam már ilyet. Mire Isten azt mondja, hogy és annyi, te esetleg ettél a jó és rossz tudásának a fájáról? Még jó. Még jó, hogy ettem. És nem jó, hogy ettem róla. Mert az én véges ítéletem megöl engem. Megöl. És Éva ezt csinálta. De hogy haltok meg, tudni fogjátok, mi a jó és a rossz. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. És gyakorlatilag itt van a szemkívánsága, nem, ez nem itt van. De ez a lényeg, tehát csábította a szemét, kívánatos volt, és okossá tett. Tehát gyakorlatilag egy esztétikai élmény volt, egy kívánság volt, és egy intellektuális ígéret benne. És ez elég volt ahhoz, hogy éljen vele. És evett. Ekkor megnyílt, és adott a vele lévő férjének is, ekkor megnyílt mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket, stb. Ezt most nem megyünk itt végig rajta. De gyakorlatilag azonnal hoztak egy ítéletet Istentől függetlenül. Magukra néztek, és azonnal látták, hogy mezítelenek. És azonnal volt róla egy véleményük, hogy ez így nincs rendben, ez probléma. Pedig ezt Isten eddig nem mondta nekik. Eddig gondoljátok, hogy eddig nem látták, hogy meztelenek? Hát dehogyis nem. Csak hát semmi baj nem volt vele. Tehát ugye, csak értsétek meg, hogy ők még egy steril környezetben éltek, ahol nem egy kultúrában nevelkedtek fel, ahol gyerekkoruk óta megtanították nekik, hogy mi a jó, és mi a rossz, hogy mi micsoda, hanem ők csak annyit tudtak a valóságról, amennyit Isten elmagyarázott belőle. Tehát megtapasztaltak dolgokat, de a megtapasztalt dolgokat Isten értelmezte. És Isten sosem mondta, hogy baj lenne azzal, ahogy ők vannak. És akkor nincs is baj azzal, ahogy ők vannak. Nincs információ máshonnan, senki más nem szólt addig Istenen kívül. Igaz? De amikor ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, akkor született egy új hang, az emberé. Az ember egy Istentől független hangot kezdett el gyakorlatilag képviselni, és az a hang téves volt. Az a hang vagy azonnal téves, vagy csak idő kérdése, vagy a helyzet bonyolultságának a kérdése, hogy tévessé váljon. És onnantól egy új univerzum születik, csak mindenható Isten nélkül. És ugye az előbb azt mondtam, hogy nem hazudott az ördög. 22. vers azt mondja, ezt mondta az Úristen íme, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, tudja mi a jó és mi a rossz. Tehát, hogy a bukás az volt, hogy egy Istentől független ítélet született, ahol ami gyakorlatilag azonnal az elszakadást jelenti. Ámos 3:3 mondja, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. És az egyetértés ezen a ponton megszűnt. Jó, és aztán figyeljétek, hogy milyen gyors a pusztulás. Tehát az első, hogy meglátták, hogy mezítelenek, meghallották az Úristen hangját, elrejtőztek, és az Úristen kiáltott, hogy hol vagy. És akkor itt válaszol Ádám. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Tehát az első a szégyen a mezítelenség miatt, és aztán az ijegység és az elrejtőzés Isten elől. Tehát azonnal ugye megszületik két valóság. Az egyik az enyém, és a másik Istené, és a kettő nem fedi egymást. Úgyhogy azonnal ott van az ítélet, a kárhoztatás. Úgy értem, eddig nem létezett félelem, eddig nem létezett szégyen. Az isteni kijelentésben minden integritással, egységgel bírt. Nem volt eltérés, most már van. És aztán nagyon érdekes, erre a kérdésre kell nekünk is válaszolni, ez most a kísértés témában a kulcs. Istennek egy nagyon érdekes mondata. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? És ehhez az életünk kulcsa. Ki mondta neked azt, amit most gondolsz? Azt, ahogy érzed magad? Azt, ahogy vélekedsz Istenről? Ez a fő kérdés. Ki mondta neked? Mert tudnod kell, hogy a bukás óta van egy másik hang. És egyszerűen mindig vissza kéne menned oda, hogy igazad van, nem te mondtad. És ha nem te mondtad, akkor nekem ahhoz semmi közöm. Hozzám te kell, hogy beszélj, Uram. Te kell, hogy értelmezd az életet. Te kell, hogy megmondd, hogy rendben van-e, vagy nincs. A kísértés arról szól, mindig arról szól, hogy Isten nem törődik veled, ő a jellemében kevesebb, mint aminek mondja magát, és visszatart tőled valamit, ami jó. És én az ördög, az én rendszerem, a világ, az Istentől való elszakadás lenne az, amely odaadja neked azt, ami jó. Mi igazán törődünk veled, Isten pedig csak egy szigorú mester, aki tiltásokat rak köréd, és aki nem adja meg neked azt, amire szükséged van. Ez a kísértés alaplényege. És ez a gondolat az, ami ahogy egyre mélyebben elültetődik a szívünkben, úgy egyre inkább eltávolít minket Istentől. És mindeközben nincs élet sehol máshol, csak az Istennel való személyes közösségben, ahol én egyetértek ő vele. Ő pedig szelíd, ő pedig szeret, ő pedig mindahogy egy apa a gyermekével, egy anya a gyermekével megad mindent, ami szükséges. A maga idejében, a maga rendjében, tökéletes összhangban. Úgyhogy ki mondta neked? Ki mondta neked? Ezt a kérdést kell mindig feltenned. Tanítom az alázatnak ezt a módszerét, hogy amikor imádkozol, akkor azt mondod, hogy én tévedek, és neked igazad van. Ez ugyanez a gondolat. Ki mondta? Ugye, a fejemben van egy csomó budjant gondolat, amit csak egyszer nem kéne gondolni. Ne gondold, mert hülyeség. Ne gondold, mert nem igaz. Ne gondold, mert arra lett tervezve az a gondolat, hogy elpusztítson. Egyszer ne gondold. Gondold azokat a gondolatokat, amik bizonyítottan igazak. Gondold magadról azt, amit a mindenható Isten, aki ismeri a múltat, a jelent és a jövőt, akinek van egy terve erre az egészre, helyesnek tart a számodra. Ki mondta neked? Ki mondta neked? Oké, okay, jó ez. Akkor még mehetek tovább egy picit, nem? Nem fáztok nagyon? Azért ez rázós, igaz? Kell, hogy tudjátok, a videón ez nem jön át, de nincs fűtés az épületben, és kint mínusz... Látszik a leheletem? Akkor átjön. Jaj, megfagyott a vizem. Ja, ki mondta ezt? Igen, igen, igen. Van egy hőmérő, megnézzük. 7-8 fok van? 7,5 fok van az előadóban. Igen. Úgyhogy, ha gondoljátok, fölállhattok. Mert nekem sokkal könnyebb dolgom van, mert ugye én itt előadok, és azért gesztikulálok ennyit, hogy meg ne fagyjak. Nem durrantjuk be egy picit a fűtést? Durrantjuk be egy picit. Hogy? Nem baj, mert hangosabban beszélek. Mert a Karcsinak a jóvoltából, igaz? Ez ő követte el egy ilyen gázturbina. Egy gázturbinát hozott, ilyen méteres láng csap ki belőle, és elemészt mindenkit, aki a közelébe megy. De szerintem ne rám fújast, hanem a csoportra. Tessék? Pici zaj, nem baj az. Rafi élvezi, hogy nála van a hatalom, és igen, és a lézerkart. És ha gondoljátok, üljetek át ide, tényleg. Jó, tehát ha fáztok, gyertek át nyugodtan ide, és lehet most, meg később is, amikor igazán fáztok. Jó. Na, tehát akkor a következő gondolat, amiről beszélni szeretnék, az a természet feletti vakság, 2 Korintus 4. És ugye az ördög stratégiáiról beszélünk, arról, hogy hogyan bánik velünk. Egyébként ilyen zárójelesen, hagyj említsem meg, ugye mondtam az előbb a gondolkodás forradalmával kapcsolatban, hogy ilyen nagyon nagy nyomás alatt vagyok. Tehát, hogy ez egy nagyon valós dolog. Tehát képzeld el, hogy zajlik egy szellemi háború. És az ördög az angyalaival befolyásolni akar minket. És azt gondolom, hogy vannak időszakok, amikor intenzívebben teszi ezt, mert egy kritikus idő, egy kulcs időszak van. Lehet, hogy az életednek valamilyen fontos döntése előtt állsz, vagy egy fontos döntése után vagy. Mondjuk azt, hogy eldöntötted, hogy bibliaiskolába jársz, vagy hogy hogy rendszeresen imádkozni fogsz. Minden nap korábban kezd fél órával, és azt gyakorlatilag csak Istennek adod azt az időt. És gyakorlatilag a rád, vagy a rád bízott, nem? Tehát, hogy a mellét kirendelt démon nyilván érzékeli, látja, hogy oké, most kell belehúzni, mert hogyha ez a dolog egy szokássá válik, mondjuk azt, hogy imádkozol minden nap fél órát, vagy olvasod a Bibliádat, vagy mit tudom én, bármi, akkor az egy olyan vesztességet jelent, egy olyan hátrányos helyzetbe juttatja őt, amit már lehet, hogy nem tud visszafordítani. Úgyhogy most kell még csírájában elfolytani. Úgyhogy vannak időszakok, amikor sokkal intenzívebb a hatás. És amit én megtapasztaltam személyesen, most egy picit előre szaladok, mert erről később fogunk beszélni, de ilyesmik történnek. Elkezded olvasni a Bibliát, és hihetetlenül álmos leszel. Tehát nem voltál álmos se előtte, és se utána nem vagy. De amikor olvasod, akkor szak, és már alszol is. És amikor lejárt az idő, amit ennek szántál, akkor ébredsz föl. És friss vagy, és előtte is friss voltál. Én ezt direkt kipróbáltam, hogy leülök Bibliát olvasni, elalszom, és akkor úgy döntök, hogy akkor most inkább csak, mit tudom én, dolgozom még egy picit. És ahogy dolgozni kell, teljesen éber vagyok, tudod, és semmi gond nincs. Aztán gyorsan megint újra előveszem a Bibliámat, és simán tudom olvasni, 2-3 percig, és akkor megint ez az elalvás dolog. Honnan jön ez? Oké, eljössz egy Isten tiszteletre, eljössz egy Biblia órára, simán végig tud aludni. De nem azért, mert unalmas, tehát mert tudod, erre gondolsz, hogy na hát, mert elmentem a templomba, pont olyan volt, amire számítottam, végig aludtam. Tudod, de nem. Ez egy természet feletti hatás, azt gondolom, hogy a démonoknak van hatalmuk arra, hogy érzéseket, lelki állapotokat, és úgy tűnik, hogy fizikailag is bizonyos szinten befolyásoljanak. Olyan képzeld el ezt úgy, mintha egy erőtér lenne melletted, ami pontosan tudja, hogy a te fizikai tested mire, hogyan reagál. Nem tudom pontosan, hogyan működik. A lényeg, hogy megjelennek érzések, hangulatok, és fizikai állapotok benned egy külső hatás eredményeként. Tehát én például most az elmúlt hetekben olyan dühvel, hogy egyetem dühvel élek, frusztrációval. És gondolkozom rajta, hogy mi a baj, tudod, tehát mi van? És semmi, tehát nem, az agyammal végig gondolom, és azt mondom, ez teljesen irracionális érzés. És persze megpróbálnak hozzá kötni gondolatokat, tehát jön a javaslat, hogy tudod, azért vagy frusztrált, mert túl sokat vállaltál, ezt hallom mostanában. tudod, az élet kicsontoz téged, te meg csak adni akarsz. Figyelj, pihenj már végre egy picit. Nem látod, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni? És közben dühöngök, tudod, ilyen vagyok. Majdnem megöltem a kutyát. Úristen, én egy szörnyeteg vagyok. Tudod, ez honnan jött ez? Vagy mi ez? És aztán, tudod, egyik pillanatról a másikra, cák, így elmúlik. És minthogyha, tudod, amikor tudod, a felhő elmegy a nap elől, kisüt a nap, és nem is érted, hogy az előbb hogy lehetett ilyen sötét. Úgyhogy itt a javaslat. Megint kérdezd meg, ki mondta neked? Ki mondta neked, hogy dühös kell, hogy legyél, hogy keserű kell, hogy legyél, hogy el kell aludnod? Tehát ki mondta neked? És a módszer az, hogy ellenállsz neki. Tehát egyszerűen nem fogadod el azt, ami belülről jön, az érzést, a fizikai állapotot, hanem azt mondod, hogy állj, nem, ezt nem én gondolom, én nem így akarom, és ellenállok. És ami a nehéz, hogy az érzelmeid már kifejezték azt a gondolatot. És sokszor nem is múlik el, mert nem belőled jön. Ugyanúgy szól továbbra, és aztán nem értek vele egyet, de ugyanúgy mondja, hogy túlvállaltad magad, tudod, pihenj egy picit, te most nagyon-nagyon dühös vagy. És közben nem vagyok, de nagyon dühös vagy. Nem vagyok, de nagyon dühös vagy. De nem érzed, hogy dühös vagy? De érzem is, hogy dühös vagyok. Hagyd már abba! Tudod, és az egész nem múlik el, de itt a tanács. Ki mondta nekem? És hogyha nem találom meg a Bibliában ezt az attitűdöt, akkor nyugodtan visszautasíthatom, és itt jön a másik lényeg, a negatív érzések, a negatív gondolatok ellenére ki kell tartanom az eldöntött helyes cselekedet mellett. Szenvedni fogok, igen. Tehát lehet, hogy így vége van, de lehet, hogy nem lesz vége, de akkor sem engedelmeskedhetek neki. Ezt érted? Mert ha engedelmeskedek neki, akkor a szükségtelen szenvedéseknek egy olyan láncolata indul el, ami lehet, hogy el is temet. Megölöm a kutyát. Gyerekek sírnak, én egy szörnyeteg vagyok, nem beszélek egy hétig a feleségemmel, vagy ő nem beszél velem. Én mit tudom én, érted? Tehát, hogy él a kutya egyébként, nincs semmi baj. Úgyhogy 2 Korintus 4:4. Mostantól mindenki sokkal udvariasabb lesz velem. Szia, Sanyi! Hogy vagy? Jól vagy? Azt mondja, hogy 2b-től olvasom, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. És itt egy nagyon érdekes dolog van. Tehát az evangélium, az örömhír, Isten válasza és megoldása az ember problémájára nagyon világos. Nagyon egyszerű, nagyon érthető. De emlékeztek-e arra az időre, amikor a Biblia és ez az egész üzenet csak egyszerűen semmit nem jelentett? Ez ilyen a legbugyutább zagyvaság volt. Emlékeztek rá? Te mi a bánatot akarnak ezek a hülye keresztények tőlem? Mit dumálnak itt hozzám? Ennek semmi értelme. Úgy értem, ez az ő kretén kultúrájuk, örüljenek, hogy elviselem, de ne akarjanak engem ezzel traktálni, mi köze ennek az élethez. Tehát ezt komolyan így gondoltam. De hogy lehetett? Hát egyrészt lehetett úgy, hogy teljesen információhiányos voltam, tehát nagyon arrogáns volt a hozzáállásom, mert úgy hoztam ítéletet valami felől, hogy igazából nem tudtam róla semmit, de van itt egy második tényező, és ezt emeljük itt ki. Azok számára nem világos, akik egyelőre még az elveszés útján vannak. Azaz még nem hívők, és hogyha az életük ugyanúgy megy tovább, mint ahogy eddig, akkor gyakorlatilag Isten nélkül halnak meg, elveszettem. És ők nem értik. És miért? És itt jön a folytatás, 4. vers. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította. És ebben több izgalmas szó van, az egyik, hogy e világ istene. Tehát ugye, ezt mondtuk, hogy sok isten van, és van egy fő istene ennek a világnak. A világ szó a rendszert jelenti, azt a szervezetet, amit a legtöbb ember a társadalmunkként, a világrendünként ismer. Ennek a világnak van egy istene, aki nem a mindenható, hanem a bukott angyal, Lucifer, a sátán. ő ennek a világnak az istene, és neki hatalma van arra, hogy ennek a világnak az embereinek elvakítsa a gondolkodását. Hoppá! Na ez egy izgalmas dolog. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e már azon, hogy hogyan képesek intelligens, tényleg, tehát úgy értem csúcs intelligens emberek hinni az evolúcióban. Tehát hogyan képes egy tudós, tudod, akinek olyan, tudod, olyan ismeretelméleti, bizonyítási, statisztikai elvárásai vannak önmagával és a tudományos munkájával szemben, ami nekünk átlagos embereknek sose jönne be. Ilyen top szinten gondolkoznak, kritikusan, tudod, és tudják, mit jelent igazolni, bizonyítani valamit. És évtizedeken, sőt, egy egész életen keresztül hisznek az evolúcióban. Miután, ha megnézed az Élet keletkezésének a Rejtélye című filmet, azt mondod, hogy ez egy őrület, egy órás anyagban össze lehetett foglalni, hogy miért nonsense. Nonsense az evolúció elmélet. Tehát nonsense. Azt a filmet, az Élet keletkezésének a Rejtélye, nézzétek meg, kérlek, biztos le lehet tölteni a netről, vagy menjetek be valamilyen könyvesboltba, vegyétek meg, zseniális, nem keresztény film, evolucionista tudósok csinálták, akiknek leesett a hájuk a szeméről. Az Élet eredetének rejtélye, mindig elrontom a címet, az Élet eredetének a rejtélye az Élet eredetének a rejtélye ez? Mi? Én jól mondtam? Akkor az első verzió volt jó. Az se jó. Az Élet rejtélyének megfejtése? Ez az? Yes! Oké. Tudod, az Élet rejtélyének megfejtése. Hogy lehet? Így lehet. Természet feletti vakság. Természet feletti vakság. Nem tudom, hogy csinálják. Nem tudom, hogyan képesek egy ember gondolkodásmódját úgy megvezetni, hogy ennyire kikerülje a realitást. De képesek megcsinálni. És ha ezt olvasom, akkor ez egy kicsit megijeszt engem. Mert akkor lehet, hogy én is képes vagyok egy gondolatmenetet sokáig követni úgy, hogy annak semmi köze a realitáshoz. Lehet, hogy meg tudják vezetni a gondolataimat. Úgyhogy megint mi a módszer? Ki mondta neked? Ki mondta neked, hogy ez így van? Úgy értem, hol találod meg a Bibliában? Mert a Biblia egy objektív mérce. A Biblia nem az, amit én érzek vagy vélek, hanem valami, amivel vagy összhangban van az a gondolatmenet, és akkor követhetem, vagy nincs összhangban, és akkor fel kell tennem egy olyan polcra, ahol még erősen meg van kérdőjelezve. Mert létezik egy olyan hatás, amely egy természet feletti vakságot eredményez. Ugye, hogy lehet az, hogy párválasztásnál például? Tehát, hogy előfordul, hogy... Tehát utólag már te is mondod, hogy... Hát ezt látnom kellett volna. Hogy nem láttam? Megjegyzem, hogy én nagyon szerencsésen választottam, de ezt ismeritek, ezt a képletet, igaz? Hogy lehet egy üzleti lehetőségbe úgy belemenni, hogy tudod, hogy lehet az evolúcióban hinni, hogy lehet természetfeletti vakság? Úgyhogy egyszerűen kritikusnak kell lennünk a saját elképzelésünkkel. És még az is, ami nagyon ilyen lezsírozottnak tűnik, egyszerűen próba alá kell vetni, az ige próbája alá. És még valami, az idő neked dolgozik. Hogyha kell hirtelen hozni egy döntést, ami mellett nem vagy teljesen biztos, ne hozd meg. Hozd azt a döntést, hogy nem döntesz most. Ez nem halogatás, nem a szőnyeg alá söprés, hanem az, hogy várok Isten vezetésére. És az még nincs itt. Úgyhogy várok. A döntésem az, hogy nagyon tudatosan, nagyon kezdeményezően, nagyon felelősen várok Isten vezetésére. Úgyhogy e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Úgyhogy itt van egy indoklás is. Azért vakította meg a gondolkodásukat, mert hitetlenek, és így nem látják meg az evangéliumot, ugye? Az egyik legfőbb tevékenysége az ördögnek, tehát ő is tudja, hogy mi a lényeg, hogy az emberek ne térjenek meg. Ugye, mert ha megtérsz, akkor onnantól a Szent Szellem a te oldaladon van, onnantól az igét érted, onnantól az életed megy előre, onnantól a mindenható Isten menedzseli az életedet. A lényeg, hogy ne térjél meg. Ha meg tudlak akadályozni abban, hogy megtérj, akkor a nagyját megtettem annak, ami tehető. Oké, azt hiszem, hogy ennyi elég mára. Úgyhogy van-e kérdésetek esetleg? Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy add nekünk ezt az éberséget, hogy mindig, amikor gondolkozunk, mindig, amikor érzünk, akkor megkérdezzük, hogy hol van megírva, hogy ki mondta, és hogy még csírájában megfogjuk azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, még csírájában ellenálljunk azoknak a hatásoknak, amelyek nem hozzád visznek, amelyek nem tőled jönnek. És kérünk, hogy ha van valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, vagy látja ezt a videót, és még nem fogadott el téged, akkor vondd most magadhoz. Akkor adj neki örök életet. És te pedig, ha még nem kötöttél békét a mindenhatóval, akkor csak mondd neki, hogy elfogadlak, mindenható Isten. Adj nekem örök életet. Elfogadlak Jézus Krisztus, mint a megváltóma. Tudom, hogy bűnös vagyok, de te meghaltál a bűneimért, hogy ha hiszek benned, örök életem lehessen. Úgyhogy hiszek. Elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket.